ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ennek a lehetőségét, hogy együtt, közösen mehetünk azokra a helyekre, amelyek számunkra drágák, ahol valamikor az evangélium felhangzott és megreformálta ezt az egész világot. Hát, hogy ezek a helyek hagy reformáljanak újra bennünket lelkiekben.
Az egyház 1517-ben elindult reformációjára való visszatekintésben az úgynevezett Luther Omnibus utazóközönsége lesz ma segítségünkre. A németországi buszkörút szervezője, vezetője, Sándor Frigyes lelkész és néhány utas személyes megnyilatkozásai nyújtanak hangulatképet, emellett információkat is Luther Márton életéről, reformátori munkásságáról. A műsor a Zákeus Média Centrum filmjéből készült, melynek operatőr vágója Győri András Timóteus, szerkesztő riportere Győri János Sámuel volt.
Luther Márton egyszerű parasztszülők gyermekeként 1483. november 10-én született Eilslebenben. Apja Hans Luther, anyja Margaret Ziegler. Gyermeküket november 11-én Szent Márton napján keresztelték, innen kapta aztán Luther a nevét. A család a türingiai Mőrából költözött Eislebenbe. Hans Luther ugyanis nem örökölt földet, bányásszá lett. És ezt a mesterségét folytatta Mansfeldben is, ahová a család rövid Eislebeni tartózkodás után költözött.
Csak én vagyok bányász egész családban, ezért uránbányászként kezdtem földalatti csillésként. 1976. április 1-től a bányahatóságnál dolgoztam, biztonsági felügyeletként. Ez volt az igazi bányászkodás, mert így 5 megyébe jártam a bányákat, és ezek voltak a kemény dolgok, mert ott szembesültem először a veszélyhelyzettel. Templom mellé születtem a szülőfalomba, és evangélikus iskolába is kezdtem az általános iskolát, tehát végig vallási beállítás alatt voltam. Nagyon korán elkerültem, mert középiskola felét is már Esztergomba végeztem, tehát teljesen kiszakadtam a családi körből, és így támaszt kerestem. Nem tudtam családi támaszt keresni. Konfirmáció érintett meg először úgy, hogy van olyan, akitől segítséget kérhetek, hálát adhatok, hogyha megsegít.
A szülők hívő keresztény emberek gyermekeiket nagyon szigorúan nevelték. Felnőtt korában Luther így emlékezett erre. Nagy szigorúsággal neveltek engem szüleim, igaz, ők ezt szívbeli jó szándékkal tették, én azonban így félénké lettem. Luther Márton ennek ellenére szerette és tisztelte szüleit, akik sok áldozatot hoztak fiúk jó neveltetéséért.
Minden ember életében nagyon fontos és meghatározó az, hogy honnan indult, kik voltak a szülei, milyen légkör vette körül, milyen volt az a város, ahol élt. És ahogy hallottuk, az ő jellemét is nagyban formálta az, hogy milyenek voltak a szüleik, mi volt a foglalkozásuk, milyen volt az akkori társadalmi helyzet, és hát az a személyes érintettség is, ami aztán az ő életét átalakította.
5 éves volt, amikor először vitték iskolába. A mansfeldi tanítókról csak rossz emlékei voltak, így emlékszik. Jaj, azok a tirannuszok, semmit sem tanítottak, csak botozást és rettegést, szorongást és sírást. 1496-ban Magdeburgba került a közös élet testvéreinek iskolája, ez egyébként az Ágoston rendhez állt közel. Itt a kiváló mesterek foglalkoztak a gyermekkel, s nevelték őt a keresztény szeretetre. Luthert egy év múlva szülei az Eisenachi Szent György iskolába iratták. Mivel az itt lakó rokonok szegények voltak, egy vagyonos kereskedő, Konrád von Kotta felesége, Ursula asszony fogadta házába a tehetséges, vallásos és szép hangú diákot. Luther különösen is a latin nyelv, a versírás és a beszéd művészetének elsajátításában ért el kiváló eredményt.
Itt Eisenachban, ahol Luther Kotta orsolyáéknál megszerette az éneklést, született 200 évvel később Johann Sebastian Bach, a minden idők legnagyobb evangélikus zeneszerzője, virtuóz organistája. Amikor korabeli hangszereken hallgatjuk a múzeumnak berendezett szülőházban a muzsikát, átmelegeti magyar szívünket az a történelmi tény, hogy Bach ükapja, Weidbach Magyarországon volt pékmester. Luther nem csak a Bibliát, az egyház tanítását tette mindenki számára elérhetővé, hanem az egyházi éneklést is. A reformáció hatására nagyobb hangsúly került a gyülekezeti korál éneklésre. Itt a Biblia szakra omnibus mellett szólhatunk a muzika szakra omnibusról is. Luther maga is írt korálokat, melyeket Bach nagy erőszeretettel dolgozott föl kantátáiban. A reformátor hangoztatta, hogy a zene nem tudomány, hanem Donum Dei, Isten ajándéka, mely elűzi az ördögöt. Bach leghosszabb szolgálati állomása 1723 és 1750 között a Lipcsei Tamás templom kántori és zenei igazgatói állása volt. A szigorú pályázati vizsgáztatás egyik legfontosabb tárgya a teológia volt, melyben Bach kiválónak bizonyult. Jellemző a Lutherhez való kötődésére, hogy a lipcsei állás elnyerésére írt kantátájában Luther énekét dolgozta föl. Erhalt uns Herr bei deinem Wort, azaz tarts meg Urunk szent igédben. Nem véletlen tehát, hogy a híres zeneszerző és reformátor alakja egymás mellett díszíti a Tamás templom ablakait. A bányász Hans Luther tehetséges fiát jogásznak szánta, aki amikor az egyetemről hazatérőben villámcsapott le közelében, sorsfordító fogadalmat tett. Szent Anna segíts, szerzetes leszek. Így vonult be 1505. július 17-én az erfurti Ágoston rendi kolostorba, ezzel belépett az egyház történetbe.
Luther Márton jogi egyetemet végzett, mivel az apja azt gondolta, hogy ezzel nagy ember lesz a fia, és idézőjelben mekkora csalódás volt, hogy csak lelkésznek ment, és csak megreformált egy nagy vallás, és neki köszönhetően mégis mi is itt vagyunk.
A jó cselekedet s erény nem segített én rajtam, nem enyhített lelkem sebén, bár imát mormolt ajkam, írja későbbi énekében a kolostorban elszenvedett gyötrelmeiről. Johann von Staupitz nevű lelki atya segíti őt közel a megoldáshoz. Martinus Luther. Ahogyan ön valóságos bűnös, úgy Krisztus valóságos megváltó.
Az én hitre jutásom abban a pillanatban kezdődött, amikor megértettem a bűnnek az igazi jelentését. Addig is tudtam, hogy vannak törvényt be kell tartani, tudtam, hogy bűnös vagyok, és bűnkövetek el, de igazából azt, hogy ezzel mit okozok Jézus Krisztusnak, azt nem fogtam föl, és amikor megértettem, hogy minden egyes bűnömmel én is a szenvedéséhez hozzájárulok, és még jobban beleütöm a kezeibe a szöget, akkor döntöttem el, hogy bár tökéletesen bűn nélkül nem tudok élni, de amit az én erőmből tudok, azt megteszek, és úgy akarok élni, ahogyan Jézus Krisztus elvárja tőlem. Nem igazán sokat tudtam eddig Luther Mártonnak a mindennapjairól, de azért voltak ez a vívódás, ezt például ismertem, és én is nagyon sok időt töltök azzal a napjaimban, hogy hogyan lehetne, hogy azokat a kísértéseket, amelyek jönnek az életünkben nap, mint nap, azok a megkötözöttségek, amelyek még az óemberből maradtak bennem, hogy hogyan tudom levetkőzni. Azt gondolom, Luther Márton is ilyen volt, ő is olyan ember volt, mint mi, és neki is voltak, gondolom, megkötözöttségei, de az a fajta hit és bizalom, és az Isten utáni vágy, az ő közelségét megérezni, azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog.
Luthert 1507-ben pappá szentelték, 1510-11-ben Rómába küldték zarándoklatra. Majd a Wittenbergi Egyetem docense lett. 1512-ben a teológia doktorává avatják. Lelkesen kezdi el tanítói munkáját az egyetemen.
Lélekhangoló.
Folytassuk utazásunkat a lélekhangolóban Luther Márton nyomdokán Sándor Frigyes lelkész vezetésével.
Hát ez az az ajtó, ahol kopogtak a szögek, és a 95 tétel kitűzésre került. Hát én azt gondolom, nem Luther járt itt csupán, hanem az Úristen járt itt ebben a városban, Lutheren keresztül. És ő maga se gondolta, hogy 1517. október 31-e ilyen jelentős nap lesz. Nem véletlenül szegezték ki ezen a napon a tételeket, hiszen másnap minden szenteknek az ünnepe, vagyis nagyon sok diák, nagyon sok ember volt várható, hogy feljön Wittenbergbe, és az egyrészt ugye a búcsúnak is, az árusításának a nagymérvű jelenlétét jelentette, másrészt Luther nagyon sokszor, amikor prédikált a templomba, és Krisztus irgalmáról beszélt, és megbocsátásáról, akkor volt olyan diák, amelyik bűnbocsátó cédulával legyezte magát a melegbe, mint egy mutatva a prédikátornak, hogy és apám, prédikálj csak nyugodtan, mi már megvettük a bűnbocsátó cédulát. Le van rendezve. Na most, hát milyen a diák, ugye? Hát ilyen a diák, hogy újat húz a professzorával, és Luther ezért szegezte ki, na akkor beszéljük meg, vegyük középponti kérdésként. Tehát Luther nem volt olyan szándék, hogy az akkori egyházi életet úgymond sarkaiból kifordítsa. Még csak az sem, hogy a pápának az orra alá valamit odadörgöljön, hanem egyetlen egy dolog volt benne, hogy erről a kérdésről beszélni kell. Ő maga sem gondolta akkor, ahogyan később mondja az életútjában, hogy ez két dologhoz vezet. Vagy az ember megtagadja a hitét, vagy pedig vállalja a mártíromságot. És amikor már vonzra kell menni, akkor már világosan látja, hogy valószínűleg ennek a vége a mártíromság lesz. 95 tételnek az első tétele úgy hangzott, Isten azt akarja, hogy az ember egész élete megtérés legyen. Na most ez az, ami itt németül olvasható, és hát látjuk a két szemét. Az egyik oldalon Luthert, a másik oldalon Melanchtont látjuk, Luther a Bibliával a kezében, Melanchton pedig a Confessio Augustanával, az ágostai hitvallás, amiről beszéltünk az úton, hogy megfogalmazta, mi az, amit a mi őseink hittek, és mi az, ami alapján, ahogyan mi a Szentírást látjuk és értjük, és amit mi vallunk, tehát a mi hitvallásunkat fogalmazta meg, és ugye Krisztus áll a középpontjában mind a kettőnek. Ezt akarja kifejezni ez a festmény, mögötte pedig ugye a háttérben Wittenberg. A vártemplomon belül található két reformátor, Luther és Melanchton, valamint a két választó fejedelem, Frigyes és János sírja.
Számomra nagyon fontos állomás Wittenberg. Én azt gondolom, hogy a gyökerek közösek. Tehát mindenképp, akár Luther követőiként, akár Calvin irányt követőként a lényeg a hitből való megigazulás.
és az igéhez való visszatérés, tehát az egyedül hitáltal, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, ezek mind a két felekezetben megvannak.
Pénzen nem lehet olyan dolgokat megvásárolni, ami lelki dolog, ami hitbeli dolog, ami nem az élet fizikai fenntartásához és fizikai létéhez szükséges. Úgy gondolom, hogy elkezdte a megoldást, és lehet, hogy még azért tart a kegyelmi időnk, mert még nincsen ilyen.
Én építőmérnök vagyok, 62 éves nyugdíjas. Kapcsolatom a reformációval tulajdonképpen az, hogy én református vallású vagyok, de a vallásomat nem gyakoroltam egész életemben. 2003. december 13-án konfirmáltam, és azóta új ember vagyok, és bennem van a vágy megismerni ténylegesen a reformációnak a útjait, emlékeit, mindent, ami ezzel kapcsolatban van.
Hitélethez is kellenek ilyen mérnöki tervek, hogy ne inogjon a hit?
Én azt hiszem, hogy meg kell erősödnünk.
Luther életének egyik legnagyobb erőpróbája a Wormsi birodalmi ülésre szóló idézés és a féltő baráti lebeszélések között húzódott. Az eretneknek kikiáltott Luther 1521. április 16-án megkapta a parancsot, hogy másnap délután 4-kor jelenjék meg a császár és a rendek előtt. Végül elhangzott, Isten igéjéhez vagyok kötve. Ennél fogva nem tudok, és nem akarok visszavonni semmit, mert nem tanácsos a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy segéljen, és pörögtek az események. A választó fejedelem titokban elraboltatta, és Wartburg várába vitette, mert ő sem tehetett másképp. Az Árpádházi Szent Erzsébet révén magyar vonatkozással és bíró erődítményben Luther elkezdhette régi álmának beteljesítését, a bibliafordítást.
Elérkeztünk egy olyan fókuszponthoz, amire azt lehetne mondani, hogy egyedül a Szentírás, ahogyan Luther vallotta, és egy olyan szobába vagyunk, ami nincs körülvéve mai technikával, és a mai ember talán azt mondaná, hogy hát hol vannak azok a lehetőségek, ami szükséges ahhoz, hogy tudjunk alkotni. Nincs itt egy alkotóház, de itt volt az Úristen Luthernek a szívében, akinek a segítségével és akinek az erejéből lefordította néhány hónap alatt német nyelvre az Új Szövetséget. Az, hogy az embereknek a kezébe került az, amit az Isten nekünk adott, az ő szava és igéje, az átalakította ezt a világot is. Ha kezünkbe vesszük, akkor ma is át fogja alakítani. Tehát van mondani valója ennek a szobának, ahogy Jézus mondja, zárd be a te ajtódat, menj be a te belső szobádba, és ott atyát titkon, aki lát, megfizet neked. Hogyha ott mi elcsendesedünk, igét veszünk a kezünkbe, asztalra kerül a Szentírás, ahogyan Luthernél, akkor minden megváltozik. Ma is megváltozhat, ebben hiszünk.
Én mivel nyomdász vagyok, gyakran van a Lipcsei könyvvásár, és ennek kapcsán én már többször voltam Lipcsébe és környékén, de más megvilágításban látja az ember a dolgokat, más dolgokat néz meg. Viszont ez a Luther nyomába, az meg viszont az én életfelfogásom, tehát az eredeti életfelfogásom és kereszténységem az, ami arra vezetett, hogy most ebből az aspektustól nézzem meg a dolgokat, mert most teljesen új dolgokat, újszerű dolgokat látok.
Lutherre nagyon összekort a nyomda. Mint nyomdász, hogy értékeli, hogy kihasználtak ők, ezt nagyon sokat segített nekik?
Hát igen, de akkor még kézi gyártással mentek a dolgok, kézi szedés, stb.
Amikor visszatért Wittenbergbe, hozzáfogott az egyházi tanítás a liturgia megreformálásához. Kiváló tehetséggel megáldott munkatársak vették körül. Az ókori nyelvek, a héber és a görög fordításban például Melanchthon Fülöp volt a jobb keze. A nyomda mellett az oltárkép festészet is a reformátori igehirdetés segítségére sietett Lukasz Cranach személyében. Az Isten tisztelet középpontjában az igehirdetésen állt Jézus Krisztus állt. A szentségekkel való élés, a keresztség, az úrvacsora evangéliumi szintre kerültek. Oly sok lett mármán a tan, hogy katekizmus kellett írni, és ezen keresztül tanítani nem csak az egyetemistákat, hanem a családfőket és a gyermekeket, mert Luther fölismerte az evangélium omnibus parancsát.
Elkezdtem foglalkozni, mint fiatal történész, a reformáció részben politikai eszmetörténeti, részben társadalmi kérdéseivel, és hát nyilván egy érdekes tapasztalat, aki ugye könyvekből ismeri ezeket a dolgokat, forrásokat, szövegeket, de hát itt ez mégiscsak ez az a Lebensraum, ha lehet ezt mondani. Mein Sünd mich quälet Nacht und Tag. Mein
Sünd mich quälet Nacht und Tag. Augsburg volt ugye annak a színhelye, amikor a mi őseink, elődeink, méghozzá Melanchthon Fülöpnek a vezetésével megfogalmazták azokat a hitcikkeket, amelyeket mi vallunk. Ugyanis Luther nem tehette be a lábát ide Augsburgba, mert ő már egyházi és birodalmi átok alatt állt, tehát fennállt volna annak a veszélye, hogyha eljön bölcs Frigyes választó fejedelemnek a területéről Augsburgba, akkor gyakorlatilag elfoghatják és végrehajthatják rajta a kiátkozásnak a következményeit. Na most így történt az, hogy az egész iratot, hogy mi az, amit a lutheri tanok alapján a követői vallanak, Melanchthon megfogalmazta. Luther azt mondta erről a megfogalmazásról, hogy ő olyan, mint egy vaddisznó a bozótban, aki erőteljesen és robusztusan halad előre, ezzel szemben Melanchthon olyan, mint egy macska, amelyik óvatosan és nagyon finoman tud lépdelni. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy Melanchthon azokat a hitigasságokat, amelyeket Luther is vallott, Melanchthon csodálatos, szép fogalmazásban tudta az akkori birodalmi gyűlés elé tárni. És mivel ez 1530-ban történt meg, az augsburgi birodalmi gyűlésen, ott kinyilvánították azt, hogy mi az, amivel a katolikus féllel teljes egészében egyek vagyunk, tehát én gondolok itt a Szent Háromság tanára, keresztség kérdésére. Aztán megfogalmazták azokat a kérdéseket, hogy melyek azok, amelyekben abszolút nem értünk egyet, többek között a megigazulásról szóló tanításnak a kérdése. Vagyis a reformátorok azt mondták, hogy az ember kegyelemből hitáltal igazul meg, ezzel szemben viszont az akkori katolikus egyháznak az volt a felfogása, hogy igaz, hogy kegyelemből hitáltal, de az embernek van azért része a cselekedeteiben, mert az ember nem romlott meg teljesen, tehát van az emberben jó, és ez a jó képes cselekedni az Istennek az akaratát. Tehát mondhatnánk azt, hogy a megigazulás kérdésében a reformátorok azt tanították, hogy csak Krisztus, a katolikus egyház azt tanította, Krisztus és mi együtt. Aztán voltak olyan dolgok, amiket így fogalmazott meg Melanchthon, hogy amiről beszélhetünk. Meg lehet vitatni az úrvacsora kérdésében az átlényegülést, hogy az mikor történik. Ugye Luther azt mondta egyszerűen, hogy kérem szépen az úrvacsorában fogadjuk el, ha Krisztus azt mondta, ez az én testem és vérem, akkor az. Amit nem tudunk megérteni, azt mély alázattal fogadjuk el. Ezzel szemben a katolikus egyház mai napig ugye azt mondja, amikor a pap elmondja a szereztetés igéket, és megszólal a kis csengő, aki emlékszik arra, akkor történik a transzubstanciáció, vagyis az átlényegülés. És onnantól kezdődően az végérvényesen hordozza Krisztusnak a jelen valóságát. Református testvéreink pedig azt mondják, hogy ez inkább egy jelképes dolog, ami Jézus Krisztusra utal, és lélekben éljük át a Krisztussal való találkozást. És mivel az első ilyen nyilatkozat, amelyet megfogalmaztak, hát azt mondták, hogy tiltakoznak, protestálnak a római katolikus egyház ellen, innen származik egyrészt a protestáns elnevezés is, másrésztől pedig mi azért nevezzük magunkat ágostai hitvallású evangélikusoknak, mert a hitünknek a megvallása először itt, Ágostába, Augsburgba történt. Református lelkész egyetemi tanári házának alaksorában kiállítást rendeztek be a korabeli ház körüli munkákról. Például Luther nevezte az iskolát az egyház veteményes kertjének. Az egészséges teológia visszahelyezi az embert a családba, a teremtett világba. A kétkezi munka megbecsülését az Istentől kapott kultúrparancsra és Pál apostol szavaira vetíti vissza, aki nem dolgozik, ne is egyék. Az úrvacsora tiszta tanítása helyre rakja a családi asztal a mindennapi kenyér megbecsülését. A jól értelmezett keresztség a testi-lelki tisztasághoz való viszonyra van hatással. Az evangéliumban tanult hűség visszaadja a lelkész számára a házasságot és a családot.
Borra Katona egy gazdasági oldalról volt a reformációnak, főleg Luther családnak, itt is látszik, hogy éppen lép.
Azt azért nem gondolom, hogy Borra Katalin közgazdász lett volna, valószínű, hogy egy jó családanya volt, és én hiszem azt, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy sikeres asszony.
Borra Katalin hogyan ápolgatta gyermekeit? Vajon milyen gyógyszereket használt?
Luther idejében feltételezem, hogy gyógynövényeket használtak, illetve abból készült főzeteket, keverékeket, teákat.
Én azt gondolom, hogy ez itt nagyon fontos, hogy a lelkésznek milyen felesége van, vagy ki a felesége, és mennyi tud segíteni neki. Van a gyülekezetben is egyfajta elválás a papnékkal szemben. Talán sokszor nem is beszélni kell, hanem ahogyan él a pap család. Ugye a Gáncs Péter püspök úr mondta, hogy nagyon utálta azt, hogy úgy fogalmaztak, hogy a palóki a falai üvegből vannak, és hogy hát ez azért milyen nyomasztó. Valahol mindegy, hogy hol él a lelkész család, azért azt csak figyelemmel követik, hogy hogyan neveli a gyerekeit, meg mennyire példamutató, vagy mennyire veszik komolyan azt a szolgálatot, amit ő prédikál.
Mindenki asztala. Íme egy ebéd Lutheréknál. Tudjuk, gyakran ültek magyar diákok is körülötte. Például a magyar Luthernek is nevezett Dévai Bíró Mátyás. Itt hangzottak el a híres asztali beszélgetések is. Az úrasztala megterítve mindenkinek. Két szín alatt nem csak a papoknak, mindenkinek. Nem csak evangélikusoknak, hanem mindenkinek, aki bűnbánattal és hittel jön az asztalhoz, hogy megbékéljünk Istennel és egymással, és hogy reánk bízza a békéltetés szolgálatát.
Az Ákeus Média Centrum Luther Omnibus című filmjéből készült mai lélekhangoló műsorunk. A film és az ebből szemezgetett felvételek Luther Márton életének főbb állomásait járták be. Kommentátorként Sándor Frigyes lelkész szólalt meg, de rajta kívül Farkas Gyulát, Győri János Sámuelnét, dr. Romhányi Róbertet, Sepsi Ilonát, Prókai Árpádot, Dabasi Halász Zsigmondnét, Horváth Szabolcsot, Atkári Istvánnét, Zászkalicki Tamásnét és Sándor Frigyesnét kérdezte Győri János Sámuel. A műsorban elhangzottak újra meghallgathatók az Evangélikus Rádió Misszió honlapján a http://misszió.luterán.hu rádiómenüpontja alatt. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!